Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Elnézést a késésért, valami technikai probléma nem volt itt, és nem tudtam könnyen áthidalni. Folytatjuk a tanulást a Zohar című könyvben, a Kabbala zsidó misztikának az alapkönyvében. És ott tanulunk az első kötetben a Noé heti szakasz vége felé, ez pedig a Ayin Gimel Amud Beit 73 per B oldala. A Zohar itt folytatja azt a témát, amivel szó volt az Ádámnak a bűnéről, és az mi volt annak a következménye. Ádámnak a bűne, Noénak a vétke, akkor most folytatjuk, és fogja magyarázni a Zsoltárok könyvnek a magyarázat, a Zsoltárokból egy idézet. Mondja a Zohar. Rabbi Simon kezdte magyarázni a véteknek a nagy súlyát. És ez kapcsán idézte a Zsoltárok című könyvből 71 per 5-ös mondat. Kip sa'ai ani eida ve hatati negdi tamid. Hogy Dávid azt mondja, hogy én állandóan láttam a szemem előtt a vétkém, mert állandóan megbánta őket. És ezt erre fog mondani különböző gondolatokat, és aztán fogja magyarázni a verset. Mondja Rabbi Simon, mennyire kell az embernek vigyáznia, hogy ne vétkezzen az Isten előtt, mert azután, hogy az ember vétkezett, akkor az ő vétkennek a nyoma az a lelke forrásán végig megy az összes világon, és nem tűnik el. Csak akkor, ha az ember egy nagyon nagy és komoly tesúvát megtérésre fog megtérni, ahogy írva van Jeremiás 2:22, hol az van írva, ki imtechapszi baneter vetarbilach borit, nichtam avoneich lefanai. Az örökvaló azt mondja Jeremiás proféta, az örökvaló azt mondja, még akar is, ha mosakodni fogsz próbálni elmosni a foltat, vagyis a vétket, mindenféle szaponnal, mindenféle, akkor még mindig meg fogom büntetni téged, mert előttem ott van a véteknek a nyoma. Most elvileg, ha vétekről van szó, mit jelent, mi az a szapon, amivel el lehet mosni a vétket? Akkor természetesen ez pedig a tesúvá, a megtérés. Hát akkor nem értettünk, mert pont az előző sorban azt mondta a Zohar, hogy csak akkor tűnik el a véteknek a nyoma, az emberek komoly megtérésen fog megtérni. Tehát ezek szerint megtéréssel eltűnik a véteknek a nyoma. Akkor miért van írva a Jeremiásban, hogy szappannyal nem lehet elmosni a véteket, de az mindenképpen magától értető, hogy Jeremiás nem fizikai szappanról beszél, mert fizikai szappannal nem lehet elmosni vétket, hanem olyan szappannal, amivel lehet elmosni a vétket. Hát a Zohar is egyetért azzal, hogy egy komoly, nagy megtéréssel el lehet tüntetni a véteknek a nyoma. Erre a Zohar Zoharnak az egyik kommentátora azt mondja, hogy a szappan itt arra vonatkozik, hogy tényleg egy jó szappanról van szó, de olyasmi, ami csak a felület, külső felületet elmossa. Ez pedig mi annak a jelentősége a megtérésen? A megtérésben ez azt a jelentősége, egy ilyen külső megtérés. Külső azt jelenti, hogy nem az ember szívé mélyéről jön, hanem egy ilyen külső megtérés. Erre azt mondja az örökkévaló, egy olyan megtérés, egy olyan szappan, ami csak a külső felületet próbálja elmosni, az nem fog segíteni. De ha egy olyan megtérésről van szó, ami a lelkén mélyéről jön, az mindenképp, az már mindenképpen képes elmosni és eltüntetni a véteknek a nyomát. És ezt a Zohar most mit fogja magyarázni, mit jelent az, hogy az összes világban ott van a véteknek a nyoma. Folytatja Rabbi Simon. Nézd csak, gyere, tahazé, gyere, nézd csak, milyen komoly, milyen nagy a véteknek a nyoma. Ha az ember egyszer vétkezik, akkor a véteknek a nyoma elér csak a legalacsony világot. Itt pedig az arra utal, amit a kábala zsidó misztikában mindig le van írva, hogy általában úgy van elosztva, hogy négy szint van, négy világ, négy spirituális szint, az isteni leereszkedése négy szint van, mi az utolsó szinten vagyunk, és négy szint van, mert ha fentről kezdünk, akkor az egy mozaik szó Abia, Acilut, Bria, Yetzira, Asia. Most mi Asia a cselekvés világ alsó szinten vagyunk. Ha az ember egyszer vétkezik, akkor az alsó világban, az Asia a cselekvés világban ott van ennek a véteknek a nyoma. Ha az ember még egyszer vétkezik, akkor már a második világ. Bria, Acira, Yetzira, a teremtés, kellett legyen ennek egy másik szó, mert a Bria, a magasabb, a harmadik szint lentről az is Bria, Yetzira, alkotás, talán alkotás világot. Ha az ember, az ember akkor most másodszor vétkezik, erősödik a véteknek a nyoma, és még egy magasabb szintet is elér, az pedig egyszerre az alkotás világban éri el. Ha az ember harmadszor vétkezik, akkor már, még mélyebben az ember lelki forrásában éri el a folt, az pedig már a lentről a harmadik, az pedig a Bria a teremtés világban. És aztán, ha az ember vétkezik negyedszer, akkor már végig már az első szint, a legmagasabb szint, az Acilut világot is eléri a folt, ami azt jelenti, az olyan, mintha egy ruháról van szó, akkor lehet, hogy a folt az nagyon kívülről van. Ha a folt mélyebbre megy, azt mondjuk, hogy már még bemegy a egy kicsit mélyebben a ruhában, ha már négyszer megy, akkor teljesen, mert a másik oldalon is látszik, ami azt jelenti, hogy teljesen átveszi, és teljesen, mert a másik a legmagasabb szintet is elér. És erre a szintre mondja az örökkévaló az előbb idézett versben Jeremiásból, Nichtam avonech lefanáj. Már előttem ott van a vétegnek a nyomad, előttem, ez azt akarja mondani a legmagasabb szinten, képletesen a legmagasabb szint, az a legközelebb az Istenhez. Most, amikor azt mondjuk a folt, akkor, hogy a véteknek van nyoma és foltja, és akkor az egyre mélyebben megy, ameddig átmegy teljesen, akkor a folt azt jelenti, hogy mennyire belülről is érinti a vétek, mert lehet azt mondani, az ember egyszer vétkezik, ez egy véletlen, ez történt, az nem igazán az ember, ez egy külső hatásra véletlenül hibázott és vétkezett. Ha már másodszor csinálja, akkor egyre nehézebb az embernek mondani, hogy én nem vagyok olyan ember, nem jellemző rám. Hát egyszer mondhatja az ember, nem jellemző rám, az nem én vagyok, ez valami. Amikor másodszor csinálja, akkor egyre inkább már jellemző rá, harmadszor még inkább, és negyedszer azt mondja az ember, figyelj, ez te vagy. Állandóan te csinálod, és akkor mindenképpen te vagy, és ez mutatja, ez bizonyítja, hogy a lélek, a vétek az, hogy az ember megtagadja az Isten parancsát, az egy kicsit az ember mélyéről is jön. Ez az egyszerű olvasás és értelmezése ennek a mondatnak, de a Rabbi Chaim Vital, aki a Luria Rabbi, a Szent Árinak a egyes számú és legfontosabb tanítványa volt, ő azt mondja, a folt az még valamit jelent. Az atyák bölcs tanításában 4:11-ben azt olvasunk, aki egy micvát teljesít, akkor szerez magának egy jó ügyvéd, aki képviseli őt. Ha az ember egy vétket követel, akkor szerzett magának egy vádló. És a vádló a kérdés, hogy milyen hangos, hova ér el ennek a vádlónak a hangja, ennek a vádlónak a vádja. Csak egyszer követte el ezt a bűnt, akkor csak az alsó világban létezik a vádló, és aztán másodszor még magasabb, harmadszor még magasabb, és negyedszer még magasabb. Valójában természetesen a két magyarázat össze van kapcsolva, mert minél mélyebbről jön a vétek, minél mélyebben érinti a vétek, annál nagyobb és hangosabb a vádlónak a vádja. Mert akkor, amikor még mondhatja az ember, ez csak egy külső dolog, egy véletlen volt, akkor a vádló nem olyan hangos, mert véletlenül vannak, de minél jobban látszik, hogy az embernek a vétke az mélyéről jön, annál erősebb a vádlónak a hangja. És akkor azt mondta lényegében, hogy minél az embernek vigyáznia kell, mert a véteknek nagyon erős a nyoma, és minél többször követi el az ember, annál erősebb és mélyebben van a véteknek a nyoma. Folytatja azon, nézd még egyszer azt a kifejezést, Tahazé, gyere csak nézd, hogy mennyire kell tartani a véteknek a mély nyomáról, mert Dávid király amikor vétkezett az Isten előtt a Bathsheba történetében, akkor úgy tartotta, vagy tartott attól, vagy félt attól, hogy ennek a vétegnek a nyoma ott lesz öröké. És nem fog segíteni a megtérése, hogy tudjon teljesen eltüntetni a vétegnek a nyomát. És mi van írva ez kapcsán? Mit mond a Nátán proféta Dávidnak? Ez 2 Sámuel 12:13. Erre először az van írva, hogy Omer Dávid el Nátán, Hatati Lashem. Dávid azt mondja Nátánnak, a profétának, én vétkeztem az Isten előtt, vagyis Dávid nagyon számon tartotta, szinte előtte volt, szeme előtt ott volt a vétke. Mit válaszol neki a proféta? Vagy Omer Nátán el Dávid. Erre Nátán azt válaszol Dávidnak. Gam Hashem hevir hatatcha v'lo tamut. Azt a nagy hírt hozza a proféta, hogy az örökkévaló eltörölte a vétket, nem fogsz meghalni. Ami azt jelenti, hogy az örökkévaló elfogadta Dávidnak a megtérését, mert olyan mélyen volt, hogy teljesen eltörölte a véteknek a nyomát. Most mit látjuk ebben? A Dávid vétkezett, már megtért is minden, és igazán tért meg, és még mindig a Dávid azt mondja, ha tátélesen vétkeztem az Istennek, most ez nem álszerenség volt, mert Dávid úgy tartotta, hogy valószínűleg, hogy nagy esélye van annak, hogy mindig ott van a véteknek a nyoma, a megtérés ellenére. Mert azt mondja neki a proféta, tudjál, hogy te már elértél azt a szintet, hogy a vétek teljesen el lett törölve, mert olyan mélyen tért meg. És itt, ha már említve lett Dávidnak a története Bathsebával, ugye, hogy Bathseba férhez ment Uriához, és csak utána került Dávidhoz. És akkor erre a Zohar egy nagyon érdekes gondolatot fog mondani. Azt kérdezte Rabbi Abba, Rabbi Simont. Az, amit tanultunk, hogy Bathseba az valójában Dávid királynak a felesége lett volna. És ez mióta a világ, mióta az örökkévaló megteremtette a világot, rögtön az első nagy tervben már benne volt az, hogy lesz-e Dávid király, és ki lesz az ő felesége, Bathseba. Ez van írva. Erre felteszi Rabbi Abba a kérdés, ha az volt előírva, hogy Bathseba lesz Dávidnak a felesége, akkor miért adta az örökkévaló Bathsebát először Óriának, és csak később kerül Dávidhoz. Miért nem egyenesen a Dávidhoz került? Ez volt Rabbi Abbának a kérdése. Erre az válaszolt neki Rabbi Simon, ez az örökkévaló, így teszi az örökkévaló, így teszi, azt szerinti mindig is így teszi, hogy annak ellenére, hogy egy nő, egy bizonyos embernek elő van írva, ennek ellenére a vétkei miatt először adja valaki másnak, addig, ameddig az ember nem érdemli meg megtéréssel, és akkor akkor már eljön az a pillanat, hogy megérdemli, hogy kapja meg a saját feleségét. Érdekes dolog, a Talmudban benne van, a Talmud arról beszél, hogy gyászban, a gyász időben ugye akkor nem lehet esküvőt tartani, ez esküvőt egy óriási öröm, és akkor örömet nem lehet tartani a gyász alatt. De azt mondja a Talmud, az eljegyzés szabad megtartani még a gyász alatt, a gyász ideje alatt is. Miért? Mert ha az ember nem fogja megtartani az eljegyzése, nem fogja eljegyezni ezt a mennyasszonyt, ezt a lányt, akkor talán valaki más el fogja jegyezni. Azt mondja, ha nem fogja véglegesíteni, akkor talán valaki más be fog jönni a képen, és ő el fogja venni ezt a nőt feleségül. Erre kérdezi a Talmud, de hát nem, nincs ez előírva az embernek? Hát azt tanultunk, hogy még az ember születése előtt már elő van írva, ki fog kivel házasodni, elnézést. Erre azt válaszol a Talmud, sem a jagdi menő a harber a hamim. Talán valaki más meg fogja előzni kegyelemmel, vagy imával. Azt mondja, igaz, hogy ő elő van írva ennek, valaki jól fog imádkozni, akkor ő fogja megkapni ezt a lányt feleségül. És erre ad a Rabbeinu Nissim, az egyik híres kommentátorja a Talmudnak, erre azt mondja, hogy ezek szerint még akkor is, ha elő van írva, hogy ez a férfi ezzel a nővel fog házasodni, de mégis az ember a jól imádkozik, akkor mégis ő meg fogja előzni. És erre van, ezt jelenti az, miért? Amikor Talmud azt mondja, imával, ez azt jelenti, ez az ember imádkozik, ez az ember egy jó ember, nem vétkezett. A másik ember, akinek elő volt írva, hogy ő vegyen el ezt a nőt, ő pedig most vétkezett, nem érdemli meg, hogy kapja meg ezt a nőt, és ezért valaki más megelőzi. Meddig van ez így? Ameddig ő nem szedi magát össze, akkor ő már megérdemli, hogy megkapjon ezt a nőt, és amikor eljön ez a pillanat, akkor a másik ember kikerül a képből, amiatt, hogy az első ember, akinek eredetileg elő volt írva, tudjon elvenni a feleséget, például meghal, akkor megözvegyült ez a nő, és aztán az a férfi, nevezünk őt az első férfi, az eredeti férfi elkapja. Erre mondja a Zohar, és nagyon-nagyon nehéz, vagy gondolom fájdalmas az örökkévalónak az, amikor a második embert kivenni a képből, hogy meghaljon, csak azért, mert az első embernek el kell őt venni. Ugye van az a híres talmudi mondás, a Talmud azt mondja, Kasezi vugos el adam, ki kriat jamszuf. Nehéz az embernek a párja az Isten előtt, olyan nehéz, mint ketté választani a tengert. Ketté választani a tengert, ez egy nagyon nehéz dolog, mert az egész természet ellen megy. Olyan nehéz összehozni az embert a saját párjával. Erre felmerül a kérdés, miért olyan nehéz? az örökkévaló megteremti, megteremti a világot, és előírja minden embernek, kivel fog házasodni, mi kellett legyen olyan nehéz. Erre itt is mondja Reb Chaim Vital, itt arról van szó, hogy az ember vétkezett, nem érdemli meg, hogy a saját párját megkapjon, akkor a saját párja házasodik előbb valaki mással, utána, amikor mégis már megérdemli, hogy megkapjon a saját párját, itt van a fájdalmas pont, hogy a második embernek meg kell halnia azért, hogy tudjam, hogy az ember kapja meg az igazi párját, az első ember kapja meg az igazi párját. Érdekes, hogy itt a Zohárban kétszer is az van írva, hogy a második ember meg fog halni azért, hogy az első ember megkapjon a saját párját. Az előbb említett Rebbeinu Nissim, ott az a kifejezés van, vagy meg fog halni, vagy elválik tőle. Mi azt mondja, nem kell meghalni, elég az, hogy elválik tőle, de az is fájdalmas, hogy akkor vége lesz ennek a második embernek a házassága azért, mert az első embernek meg kellett kapjon az igazi párját. Ezt mind válaszol Rabbi Simon, ezt mind válaszol Rabbi Simon, Rabbi Abbannak a kérdésére. Ugye Rabbi Abba azt kérdezte, hogy ha Bacseva elő volt írva Dávidnak, akkor hogy van az, hogy Uria megkapta? Erre jött egy általános válasz Rabbi Simontól, hogy igen, ez mindig is így van, vagy ez rendszeres, inkább mindig az egy kicsit túlzás talán, ez rendszeresen így van, hogy az ember nem érdemli meg az igazi párját, akkor valaki máshoz megy férhez, és utána csak később fog ide kerülni. Ez egy általános válasz, ami rendszeresen történik. Folytatja Rabbi Simon, ez egy általános dolog, de az, hogy Bathsheba először került Uriához, mielőtt került Dávidhoz, ennek más a titka, innen más titok van. Nézd, menj el csak, és nézd meg jól, és érts meg azt, egy másik jelenség, miszerint, hogy a Szentföld, Eretz Izrael, Izrael földje a Szentföld, először Kanaánhoz, azokhoz a népekhez került, még mielőtt a zsidó néphez került. És ha azt a témát jól meg fogod érteni, akkor rá fogsz jönni, hogy ez a dolog az Izrael földje, miért került először a kanáni népekhez, és utána a zsidó néphez, az ugyanaz, pontosan ugyanaz a dolog, és ugyanaz a titok, mint az, hogy Bathsheba először került Uriához, és csak azután került Dávidhoz. És itt a Zohar maga nem folytatja, és mi az a titok? Miért van az, hogy előbb egyszerűsítve rossz helyre kerül, vagy a Szentföld, vagy a Bathsheba, és utána került a jó helyre, a zsidó nép megkapta Eretz Izraelt, és Dávid megkapta Bathsebát. Mi a kapcsolat a kettő, mi a magyarázat a kettőre, hogy előbb a nem szent, a klipa, az, amely uralkodik, és csak azután jön elő a fény. És itt a Zoharnak a kommentárjai azt mondanak, hogy például a naptár szerint, benne van a Tórában a teremtést, és volt este, és volt reggel egy nap, hogy előbb minden napnak a kezdete először kezdődik a sötétséggel, és utána jön a világosság. Miért van az, hogy mindig előbb jön a sötétség, és utána jön a világosság? Mert azt mondja, az embernek a feladata, és az egész teremtésnek a feladata az volt, elválasztani a jót a rossztól, és akkor előbb előjön a rossz, és abból kiválogattunk, abból kiválik belőle a jó. És ezért sok minden úgy kezdődik először helytelenül, ami szimbolizálja, először jön az éjjel, először jönnek a kanáni népek a Szentföldön, először a Bathseba nem a helyére kerül, és csak később kerül a helyére. Minden dolog, később jön a fény. És a fény által már elmúlik a sötétség, elmúlik a rossz, és most már marad a dolog így jól. Visszatérve a zsoltári vershez, amivel kezdtünk, kipsáj ani eida, vechatati negditamit. Mert Dávid király azt mondja, a vétkémet ezt én ismerem, és a vétkem mindig szemem előtt van. Folytatja most a rabbi Simon, és azt mondja, megint azt a kifejezést, menj el csak és nézd meg. Annak ellenére, hogy Dávid elismerte, hogy vétket, és meg is tért, és tudunk nagyon jól, hogy nincs az, ami képes akadály lenni az igazi megtérés mellett, ennek ellenére nem fordította el a szívét és az akaratat, gondolom a gondolatait a vétkektől, amiben vétkezett. És ettől a vétektől se, amit a Bathsebának a vétke volt. Miért? Mert állandóan arra gond félt a vétkei kapcsán, talán, ha egy veszélyes pillanatban az ember veszélyben van, akkor talán mégis az egyik vétek, az egyik vádló fog mégis fellépni ellene, és akkor mégis megbotlik. És ezért soha nem felejtette el a vétkeit, és mindig félt tőlük. Mert ami azt jelenti, egyik oldalra azt mondjuk, még a proféta is azt mondta neki, hogy az Isten eltörölte már a véteknek a nyomát. Miért? Mert Dávid király igazán megtért, és akkor eltörölte. Olyan jó szappan volt az, ami teljesen sikerült elmosni, nem maradjon a folt. Most ez miért van lehetőség erre? Mert az Istennek van a rachamim, egyik tulajdonság az a kegyelem, a rachamim, és az Isten olyan kegyelmes az emberrel, és megadja a lehetőséget neki, hogy térje meg. Igen ám, de az ember egy veszélyes helyen találja magát, és erre az van írva, amikor az ember veszélyben vannak, hogy mindig jön a vádló, és azt mondja, és azt próbálja elmondani az Istennek, hogy az ember nem érdemli meg, hogy életben maradjon, és kimásszon ebből a veszélyből. Mert amikor az ember veszélyben van, akkor nem a rachamim, nem az Istennek a kegyelme nyilvánul meg, hanem az Istennek a szigorja. Most is azért kerül az ember veszélyben, mert itt most a szigor uralkodik. A szigor uralkodik, akkor lehet, hogy mégis lesz lehetőség a véteknek, az eredet, a régi vádló, hogy mégis fellépjen az ember ellen. És ezért tartott tőle Dávid király. Mi azt jelenti, lényegében két szint van talán. Az egyik első szint, az ember vétkezik, akkor tudni kell, hogy addig, ameddig nem tér meg igazán, akkor ott van a folt. Nem múlt el a folt. Ha az ember már igazán megtért, ahogy Dávid király esetében is, ahogy a prófita is mondta, hogy még mindig van helye annak, hogy az ember féljen a vétektől, mert talán egy veszélyes pillanatban mégis a vádló meg fog szólalni. Az, ami ellen ő már megtért, és már a nyoma elmúlt, de mégis új helyzet van, és akkor a vádla megszól, azt mondja, ez az ember nem olyan jámbor, és nem olyan nagy szádig, nem éri meg, hogy túléljen ezt. Ez az első magyarázat ennek, hogy miért mondta Dávid király, de én mindig tudom, és mindig szemem előtt vannak a vétkén. A másik magyarázat, az a Dávid király azt mondja, hogy a vétkém előttem vannak. Mert azt mondja a Zohar, azt mondja Rabbi Simon, hogy Dávid király nagyon jól tudja. Dávid király azt mondta, én pontosan tudom, hogy hova ér el a folt. Azt jelenti, ha jól értettem, így remélem nem értettem félre itt, mert a Zohart ezt nagyon jól érteni kell, hogy két dolog van. Ez pedig a tányában írja az Alter Eber, ami Schneerzám, hogy azt mondja, először van maga az ember a vétek. A vétek ez az, amit borzasztó nagy folt, hogy maga az ember képes volt tenni olyasmit, ami az Isten akarata ellen. Azt jelenti, ez egy óriási folt. Ha már ez a folt elmúlik, akkor még mindig van a fénynek a hiánya. Mondjuk a vétek az a sötétség. Igen, ha az emberek sikerül eltörölni, megtéréssel a sötétséget, akkor így lehet, hogy már plusz sötétség, mint az ember rárakat létrehozod, az már nincs, de fény még mindig hiányzik. Mert a véteg helyett az ember micva tudod volna tenni. És az, hogy az ember nem tett egy jó cselekedet, akkor, hanem tett egy rossz cselekedet, azon kívül, hogy ezzel egy sötétséget hozott létre, ezen kívül elmaradt a fény. Amit tudod volna teljesíteni. És erre azt mondja Dávid, kérem, még mindig a szemem előtt van a vétkem, mert még mindig van egy hiány. Még mindig van egy hiány. Lehet, hogy a font elmúlt, de még mindig van egy hiány. Addig van ez a hiány, ameddig nem jön a Salamon király. Salamon király, mert a Malchut, a királyság, az Dávidnak a szintje, az a Kabbalában hasonlítva van a holdhoz. És az van írva, hogy a hold nem volt teljes, csak Salamon király idejében. Ami azt jelenti, hogy a Malchut megkapta a teljes fényét a Salamon király idejében. Amikor az van írva, Vajéshev Jehuda v'Yisrael a Betach, Jehuda és Izrael ült, pient biztonságban, is tahat gafno, is tahat einato. Minden ember a szőlője alatt és a datója alatt. Ez jelenti az, hogy a Salamon király idejében egy különleges isteni fény volt, amire azt mondjuk, hogy a hold tele volt. Ennek ellenére még arra is, szintén Dávid, nem csak a Dávid királynak a szintjén, hanem még Salamon királynak a szintjén is. Amikor már azt mondjuk, hogy a fény, a hold tele hold van, mert tele van a fény, ennek ellenére az van írva, hát a tínek dítamid. Még mindig van egy kis hiány, mert úgy lehet, hogy most sok a fény, utána Citkiáú megint vétkezik. És ez így fog menni, azt jelenti, van, amikor fény van, aztán megint vétkeznek, aztán megint megtérnek, aztán megint vétkeznek, és ennek a vége akkor lesz, ameddig a Mesiah el fog ameddig a Mesias nem jön el, amire az van írva, Zechárie 13 per 2, vet ruach hatumá, ávir min ázim. Ezért azt mondja, a Mesias eljövetel után eltörlöm a tisztatlanságnak a szellemét, és akkor már tényleg csak tele lesz a fény, és soha nem lesz hiány, mert soha nem lesz újra vétek. Mi azt jelenti, hogy az ember, amikor vétkezik, akkor foltot terem. A folt egyre erősebb, ugye legalább 4 szinten át egyre erősebb, mert egyre jobban bebizonyosodik, hogy az nem egy véletlen, hanem jellemző az emberre, mert belülről jön. Aztán van az ember megtér. Van egy külső megtérés, ami nem elegendő, és utána a belső megtérése. Még a belső megtérése után is azt mondja Dávid, én még mindig tartok a vétektől, mert a vádló megtalálja a pillanatot, amíg mégis meg tud szólalni. És a másik magyarázat szerint az, hogy még hiába eltöröltem a sötétséget, de fény még mindig hiányzik. Ami azt jelenti, ez kapcsolódik ahhoz, amit egyszer hallottam egy rabitól, nem tudom, kinek a nevében mondta, de azt mondta, hogy ha az ember vétkezik, akkor duplán el kell számolni az égi bíróság előtt. Először el kell számolni, miért vétkezett, miért tette a rossz cselekedet, amit tett, és a másik dolog az, el kell számolni, miért, ha már tett valamit, miért nem tetted micva. Vagy ő, ahogy a rabbi fogalmazta, a kérdés, hogy miért vétkezett, és miért nem ült inkább ott, és tórát tanult. Nem mondhatja az ember, jó, eltöröltem a vétke, akkor már semmi nincs. Akkor, ha eltöröltel a vétked, akkor maradt a szabad idő. Ha szabad idő maradt, akkor tórát kellene tanulni. És azt mondja, mindig el kell számolni duplán. Először maga a vétken, és a másik, hogy miért a vétek helyett nem volt egy micva. És itt van vége a véteknek, amit felhozta a vétke miatt, a Ádám vétke, Noé vétke, és akkor itt került Dávid vétke kapcsán. Ezután új témára tér, és ez pedig a Nimrod. A Nimrodról kezd beszélni, csak nézem, hol van az elti szakaszban. Ez már valahol itt. A Noé heti szakasz végén kellett legyen a Nimrod. Hol van a Nimrod? Jó, és nem találom, mindenképpen ez már marad a jövő hétre. A Noé. Bocs, túl gyorsan mentem. Ez pedig a tizedik fejezet 9-es, 8-as és 9-es vers. Kus nemzette Nimrodot, ő kezdett hatalmassá lenni a földön. Ő hatalmas vadász volt az örökkévaló előtt. Ezért mondják olyan, mint Nimrod a hatalmas vadász az örökkévaló előtt. Ez lesz a következő téma, hogy Nimrod szó szerint azt jelenti lázadó, mert ő lázadt az örökkévaló ellen, és a többi, ez már marad a következő alkalomra. Köszönöm a figyelmet, látom, hogy volt egy pár kérdés, de ez nem pont a téma, az annyira tartozik. Mi a különbség Káin és Lámachnak a vétke között, mi a különbség Salamon és Jedidia név között. Jó, ezek mind témák, amiről lehet beszélni hosszan. Köszönöm a figyelmet, folytatjuk holnap a haszid történetekkel, szerdán folytatjuk a kérdezd a rabival, 7-től 8-ig, de előtte 3:46-tól 3:47-ig lesz a harmadik előadás, a bevezetés a szombati törvényben, és az pedig a személyesen a Károly körült 20-ban a Keren Orba, és most többek között kezdünk tanulni most a Mukcéről. ez egy nagyon fontos törvény a szombaton, hogy milyen tárgyat szabad mozdítani szombaton, és melyiket nem. Ez szerdán, csütörtökön nem lesz itt Facebookos tanítás, mert helyette szerdán este csütörtökön van lágba Omer, és akkor a csütörtökön a vasvári Pál utcai zsinagóga udvarában tartunk a lágba Omeri tábortüzet, ahol táncolunk ott a tábortűz körül, és utána pedig ülünk, beszélgetünk kicsit a kabbaláról, a zsidó misztikáról. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek!